Sok szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, a kedves érdeklődőket. Annyit szeretnék kérni mindjárt az elején, hogyha ha van nálunk mobiltelefon, azt vagy némítsuk le, vagy halkítsuk le, vagy kapcsoljuk ki. Felvétel készül majd a beszélgetésről. Gondolom, hogy szeretném megkérdezni, hogy zavarná-e valakit, hogyha esetleg a kamera kicsit hátra is majd fog tekinteni. Nem zavar senkit remélhetőleg, de főleg ide előre irányulnak a kameráink. Örülök neki, hogy ilyen szép számmal eltetszettek jönni a mai alkalomra, és két dolognak tudható ez be sejtésem szerint. Az első, talán a fontosabb, hogy a téma miatt jöttünk, a civilizációnk jövője kérdéséről fogunk itt beszélgetni a két neves előadóval, és szeretném is mindjárt bemutatni először Vankó Zsuzsát, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektorát, teológust, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És ugye itt tegeződünk mi már egy jó ideje Andrással, Zsuzsával is, ezért köszönöm szépen, hogy ezt lehetővé teszik. Gelencsér Andrást is szeretném bemutatni, ugye őt talán nem is kell nagyon bemutatni, a Pannon Egyetem rektora, vegyészmérnök, levegőkémikus, légkörkutató. Szeretettel köszöntelek téged is. Elsősorban a ma esti témánk azért lehet fontos, mert hogy talán 20 évvel ezelőtt nem telt volna így meg a terem erről a témáról, gondolkodva a civilizációnk jövőjéről, de ugye az elmúlt 20 év alatt sok minden történt a világunkban. Talán kezdjük a 2008-as világgazdasági válsággal, ami úgy elindította a válságokról, egyéb válságokról a gondolkodást és a közbeszédet, aztán jött a migráció, aztán a Covid 2020-ban, ugye, mint egy másfél évig lázba tartotta a világot. Tehát egyik válság a másik után következett, nem beszélve az éghajlatváltozásból fakadó különféle természeti csapásokig, katasztrófákig, aztán jött az orosz-ukrán háború, szerencsére nem lett világháború belőle, és reméljük, hogy nem is lesz, de ez aztán elindított különféle újabb problémákat, gáz problémát, energia problémákat, és hát ugye most az izraeli-palesztin háború is egy elég súlyos következményekkel járó háború, tehát mind gazdasági, mind energia, mind éghajlatváltozási, klímaválság és háborús válság ütötte fel a fejét az elmúlt 20 évben. És gondolom mindannyian érezzük, hogy nagyon sebezhetővé vált a világunk, nagyon bizonytalanná vált a világunk, és ez bennünket is nagyon foglalkoztat, hogy hova vezetnek ezek a problémák, és mi lesz ennek a következménye. Talán nem jelentéktelen megemlékeznünk arról sem, hogy miért Gelencsér Andrást és Vankó Zsuzsát hívtam a mai beszélgetésre, ami szintén sokak számára érdeklődést keltett, hiszen a Facebookon, vagy az interneten, vagy a YouTube-on már hallhattak előadásokat mind Andrástól, mind Zsuzsától. És azt gondolom, hogy két olyan kiváló szakemberről beszélünk, egyrészt a természettudomány megközelítésében a civilizációnkról fogunk beszélgetni, akik és Zsuzsa részéről pedig a Biblia megközelítésében, hogy talán nem szokatlan és talán nem rendkívüli dolog, hogy a kettőt itt most párosítjuk, vagyis a két szakembert most itt egy asztalhoz ültettük, mert sok mindenben közös a megközelítésük, akik már hallottak Andrástól előadásokat, vagy a Zsuzsától előadásokat a Facebookon, vagy a YouTube-on, azok láthatják, hogy mind a kettőjük nagy kérdése, mind a bibliai, mind a természettudomány, vagy energia és klíma probléma kérdése felől közelítve, hogy itt komoly válság van, és mind a ketten a jövő kérdéséről tartanak előadásokat, és keresik a megoldásokat. Úgyhogy én most a mai alkalommal úgy gondolom, hogy az lenne a helyes, hogy mind a kettőjüket megkérném, először Andrást egy 10 percben, és utána Zsuzsát, hogy fejtsék ki röviden a jövő kérdéséről, tudom, hogy szinte lehetetlen vállalkozás, de nagy vonalakban, hogy miért tartják nagyon kritikusnak a közeljövőnket, a mai civilizációnk jövőjét, és majd a következőkben fogunk arról beszélni, hogy milyen alternatívák, milyen megoldási lehetőségek lennének itt a civilizációnk jövőjét illetően. Úgyhogy kérném szépen először, hogy András, te tartanál egy 10-15 percben, maximum egy pár szót, lehet ülvenye természetesen, hogy látod a jövőt?
Jó, én nem fogom kihasználni a 10 percet. Köszönöm szépen a meghívást. Nem, mint hogyha nem lehetne erről többet beszélni, csak szerintem izgalmasabb beszélgetés, mint az, hogy itt valaki sokat beszél egy témáról. Én ott onnan kezdeném, hogy a modern civilizáció van elsődlegesen válságban. Ugye környezeti válságról beszélünk, vagy ökológiai válságról, de valójában saját jólétünket féljük, tehát a modern civilizációnak a jövője a tét. És ugye ez azért alakult ki, mert a 20. században a technológiai fejlődés az tulajdonképpen a korlátlan és olcsó energiára épült, tehát amit ugye fosszilis energiahordozók biztosítottak számunkra. És hát ennek ugye kiderült a mellékhatása egy jó pár évtizeddel ezelőtt, aminek most már a jeleit is tapasztalhatjuk, tehát ugye az éghajlatváltozás, illetve hát azért ezek, mivel nem megújuló energiaforrások, ezeknek azért a készletei azok hát fogyóban vannak. És ez a két tényező, ez teszi kérdésessé azt, hogy hogyan lehet a civilizációt energia nélkül fenntartani. Ugyanis sokkal több energiát fogyasztunk, mint amit az emberi civilizáció során az emberiség valaha használt. Ugye valaha a saját emberi energia vagy erőforrásoknak a kb. Kétszeresével működött a civilizáció egészen az ipari forradalom hajnaláig. Mondjuk egy kicsit állati erővel, meg egy-két találmánnyal megtámogatva, de hát a fosszilis energiahordozók azok roppant módon kiterjesztették a határainkat. Viszont kényszerhelyzetbe is navigáltuk magunkat, ugye kialakítottuk a városokat, megszüntettük a közösségeket, elszakadtunk a természettől, és a városokban pedig az energiára vagyunk utalva. Most itt hirtelen áramszünet lenne, akkor bizony itt nagy pánik lenne valószínűleg, mondjuk még a telefonnal lehetne egy darabig világítani, de ha tartós lenne az áramszünet, akkor már azzal sem. És a modern ember tulajdonképpen elég nehezen tudná az életét elképzelni az energia nélkül. És még csak olyat, például a víz is, ugye a víz is természetes, hogy van, csapból folyik, de ahhoz is energia kell, hogy azt a vizet az épületekbe eljuttassuk, tehát hogy energia nélkül gyakorlatilag teljesen halálra vagyunk ítélve. És hát a kérdés az, hogy ezt hogyan fogjuk tudni fenntartani. Én ahhoz szoktam hasonlítani az emberi civilizációt, a modern civilizációt, nem az amazoniai esőerdőkben élő embereket, mert azoknak teljesen mindegy, hogy egy helikopteren ülünk, és a helikopterre lebegünk valami fölött, mert olyan magasra jutottunk, csak ahhoz az helikopterhez folyamatosan energiaellátás kell. Ha elfogy az üzemanyag, akkor az a helikopter lezuhan. És ez a kérdés, hogy hát ezt hogy fogjuk tudni megugrani, hogyan fogunk tudni egy energiaszegény világban a civilizációval boldogulni, és hogyan fogjuk tolerálni azt, hogyha ez a jólét ez nem lesz hosszú távon ebben a formában fenntartható, tehát mit fognak az emberek egymással csinálni, hogyan térnek vissza azokhoz az értékekhez, vagy azokhoz az elfoglaltságokhoz, amelyek nem igényelnek energiát, és hogy ez erre a társadalom képes lesz-e. Ugye ennek a fő oka a gazdasági növekedést, amely hát tulajdonképpen most is az uralkodó paradigma a világban, tehát szerintem a pénz lett az elsődleges tényező érték, ami meghatározza a világ működését, és ehhez a növekedés társul. Tehát az egész pénzrendszerünk, gazdasági rendszerünk növekedés függő, nem is azt mondom, hogy orientált, növekedés függő, növekedés nélkül itt vége a világnak, mármint politikai, gazdasági értelemben. Az a kérdés, hogy ha nem lesznek meg a növekedés feltételei, akkor a modern civilizáció hogy fogja tudni magát menedzselni, hogy egybe maradnak ezek a társadalmak, vagy valami olyan állapotba kerülnek, amit senki nem kíván. Tehát én azt gondolom, hogy még a 24. órában vagyunk, tehát még van mozgásterünk, mert még vannak erőforrásaink, de nem hibázhatunk, tehát hogyha ezeket az erőforrásokat elpazaroljuk, rosszul használjuk fel, nem csinálunk semmit, akkor ebből nagyon nagy baj lehet, mert akkor úgy fog bennünket érni az a válság, ami majd az összes felsoroltnál sokkal nagyobb lesz, hogy gyakorlatilag teljesen eszköztelenek vagyunk. Tehát ez a tét, hogy előttünk álló egy-két évtizedben legyen valami ötletünk arra, hogy hogyan lehet a társadalomnak valahogy a szekerét jó irányba fordítani. Az a baj, hogy a világ most jelenleg egy nagyon elképzelt, ilyen vágyvezérelt jövő felé halad. Tehát ez, amit hallunk, hogy mi a megoldás, hát az pont nem megoldás. Tehát ez a, most nem akarok itt a részletekbe elmerülni, de hogy majd az energiaforrásokat leváltjuk, és hogy ezzel ugyanúgy tudjuk működtetni a világot, ez nem fog menni. És egyébként nem is csináljuk, de ha csinálnánk, sem menne. Tehát ezt nyugodtan el lehet felejteni, tehát nyugodtan fel lehet készülni arra, hogy a mostani mércével mérve szűkebbek lesznek a lehetőségeink, azért az emberhez méltó életnek a minimum feltételei megmaradnak, tehát nem az lesz, hogy itt vége a világnak. Az a kérdés, hogy ezt mentálisan, lelkileg hogyan tudjuk feldolgozni, és hogy a társadalomnak a szövete az egyben marad-e, vagy nem. És itt most nem csak Magyarországról, tehát amikor én beszélek, meg előadást tartok, én nem Magyarországról beszélek, mert ezeket a dolgokat nem, tehát ezek nem itt dőlnek el. Tehát ezek mind globális problémák, amiről beszéltél, és ezek abszolút az egymásra, a világ együttműködésével kell, hogy megoldódjanak. És ez a legnagyobb probléma, hogy ennek még a csírája sem látszik. Tehát az, hogy a világban egyetértés legyen, együttműködés, hát ha most, valaha, akkor most biztos, hogy semmilyen módon nincs, és nem is afelé haladunk, hogy legyen. És enélkül pedig nagyon nehéz lesz ezeket a célokat elérni, úgyhogy ez egy izgalmas időszak lesz, ami előttünk áll, és nagyon nagy a tét. Én befejeztem.
Tehát az energiaválságot említett főként, a ökológiai válságról most nem beszéltünk, ugye? De majd később esetleg hát, szóba hozzuk.
Benne van, de az erőforrás, az erőforrás.
A szén-dioxid kibocsátás és ebből a természeti katasztrófák, hogy hát, sújtják igen. Majd a világot, ezt majd később beszéljük.
Hát majd később, jó, ne lőjünk el mindent.
Jó, ne lőjünk le mindjárt az elején. Jó, köszönöm szépen. Kérdezném, hogy a Biblia szempontjából hogy láthatja a jövőt a Biblia? Tehát, hogy mi a kapcsolódás ehhez a természettudományi, vagy hogy mondjam, anyagi problémával számol-e a Biblia, hogy itt energiaválság és ökológiai válság és mi minden van. Mit tud ehhez hozzátenni a teológus, hogy így mondja?
Hát én is köszönöm a meghívást, és hát az előbbi összefoglalás nagyon világos volt, és nagyon közérthető. De ugye nyilvánvaló, hogy mindenki számára azt hiszem, hogy ez távolról sincs még a köztudatban. Ezek mindannyiunkat abszolút érintenek, minden embert, és gondolom téged is az feszít, és azért válasz előadásokat, beszélgetéseket, hogy hogyan lehetne tudatosítani az emberekben, hogy ez realitás, és ezzel szembe kell nézni. Szeretném elmondani azt, hogy én tényleg a Bibliát képviselem most itt, nem egyszerűen a kereszténységet. A kettő nem mindig ugyanaz. Ugye a mi főiskolánk neve is az, hogy Sola Scriptura, teológiai főiskola, és a Bibliában, a valóságban nekem ez volt a fiatalkori felfedezésem, mert minden vallástól el akartam fordulni, de a felfedezésem az volt, hogy a Bibliában, én így fogalmaztam meg, egy vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, ha magában nézzük, a maga egységében, csak kár, hogy kevesen ismerik fel. És hát amit most hallottunk, hogy egy ilyen krízisbe került a civilizációnk, már én is jó ideje felfigyeltem erre, és nagyon tisztellek téged, meg itt Magyarországon még Szalóczi Zsolt, meg Szatmári Őrs nyilatkozatait is olvastam, és azt mondtam, hogy óriási dolog, hogy tényleg akik abszolút, abszolút átlátják a maguk tudomány területét, ennyire egybehangzóan mondják, hogy ezekkel a tényekkel nem lehet vitatkozni. Ezek számok, tények. Na most a Biblia oldaláról nézve a dolgot, tulajdonképpen nincs akkora meglepetés, mint általában az embereknek. Tudnélik, az a gondolat már az Ószövetség elejétől benne van a Bibliában, hogy ez a világ nem örök. Ami most egy új dolog most, hogyha egyáltalán ez szóba jöhet, hogy ez a civilizáció összeomolhat, ez a Föld nem lesz örökké, és én azt hiszem, ebben óriási szerepük van az evolúciós elméleteknek, és főleg az evolúció alapeszméjének. Valahogy ez annyira átment az emberekben, és szerintem ezért is nehezen állnak szóba, hogy mekkora válság van. No, már 50 éve legalább, ugye, mondjuk gondolom 71-ben az ENSZ-hez intézett felhívás, 72-ben a növekedés határai, tehát itt már hangzik ez, csak mintha nem jutna el a tudatig. Mert valahogy az emberekben az rögzült, hogy a természet magától értetődően örök, az autonóm természeti törvények azok zavartalanul örökké működnek, és a fejlődés, a növekedés az meg természeti törvény. Valami ilyen ment át az embereknek a tudatába, és ahogyan a természetes szelekció törvénye is utal rá, valahogy úgy fogják fel, hogy hát lehetnek átmenetileg válságok, de akkor majd ebből ugrásszerűen egy magasabb szint fog kijönni. Én a közelmúltban éppen olvastam egy, nem tudom, ugye, kiknek ismerős a jelenlévő közül, neked van biztosan, Marosán Györgynek egy cikkét, ami teljesen ilyen módon közelíti meg, hogy ebből a válságból ez nem olyan vég, meg nem az, hanem ebből a válságból egy ugrásszerű új történelmi formáció fog kijönni. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberekben ez nagyon mélyen benne van, hogy az emberiség az mindig talpra esik, mint a macska, itt a fejlődés, a növekedés, az természeti törvény, és nem, mintha nem tudnának szóba állni mással. Most azért említettem, hogy a Biblia nézőpontjából ez nem akkora újdonság, mert mondtam, hogy a Biblia elején is például azt olvassuk, én most csak ugye nem foglalkozom, hogy értelmezzek bibliai ígéket, csak én is a tényszerűségeket mondom, amelyek a Bibliában vannak. Ugye a vízözön után például Isten egy ilyen ígéretet tesz, ameddig a Föld lészen, vetés és aratás, nappal és éjszaka, tél és nyár nem szűnnek meg. Aztán majd még visszatérhetünk, hogy ezt milyen alapon mondja, ebben van egy kis vigasztalás, hogy abszolút nem borul föl, de az is benne van, hogy ameddig a Föld lészen, egy ilyen feltételesség. Aztán Jézus például ilyet mondott, az ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Ugyanez a gondolat. Aztán még radikálisabb a János első levelében az Új Szövetségben, amikor így fogalmaz, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ebben is van némi vigasztalás, hogy van itt valami megmaradás, de ott van az, hogy ez a világ elmúlik kategórikusan. Tehát mi azért is kapjuk fel a fejünket, akik ismertük ezt a gondolatrendszert, hogy ezek a válságjelenségek megjelennek, és ezeknek ez az elemzése, hogy ez halálosan komoly. Most arra nem térnék ki, hogy mi ennek az oka. Minden esetre csak annyit mondanék, és ezzel én is lezárom most, hogy semmiképpen nem az az oka a Biblia szerint, hogy Isten így tervezte volna, ugye amennyiben egy teremtő Isten gondolatában szóba állunk, hogy így tervezte volna, hogy van halál, meg van az egész bolygónak is halála, vagy az egész emberi civilizációnak, de hát gondolom majd a későbbiekben az okok témája is előjön, de ez egy különös egybecsengés most, hogy itt nem igaz az, hogy ugye mondta ezt is, azt hiszem, talán Pálinkás József mondta, a korábbi tudományos akadémia elnöke, hogy hát meg kellene érteni, hogy véges térben végtelen fejlődés nincs. De valahogy az emberbe annyira rögzült ez, hogy itt hihetetlen, ilyen, nem is tudom, ilyen elvakult optimizmussal nem akarunk szóba állni ezekkel a tényekkel.
Köszönjük szépen a alapvetést, akkor mind a ketten elmondtátok, és szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy ezt a párbeszédet itt egy órára terveztük maximum, hogy maximum egy órát így párbeszédben zajlana a beszélgetés, és utána a kedves hallgatók is, jelenlévők is kérdezhetnek bármit, vagyis hát a témához kapcsolódóan. És ugye a következő kérdést, amit már Zsuzsa is itt félig meddig megemlített, hogy azért kellene tisztáznunk, hogy a tudománynak mi a megközelítése arról, de hát már részben érintettétek mind a ketten, hogy miért alakulhatott ki ez az állapot, az, hogy az energiát ennyire elfogyasztottuk. A tudomány szerint, vagyis hát a vegyészmérnök és a légkörkutató szerint mi okozza ezt a sok válságot a világunkban? Hát a válságok hogy keletkeztek ilyen méretűvé, amit itt most láthatunk az elmúlt évtizedekben? Egyrészt tehát a te megközelítésed szerint, András, és utána majd a Biblia megközelítése, mit mond erről?
Hát egy picit túltoltuk, tehát ezt a sokasodjatok, ez egy picit túlment az észszerű határon. Tehát azért a 8 milliárd ember, és hogyha azt úgy olyan kontextusban helyezzük, hogy a Földön élő összes gerinces állatnak a tömegének a 30%-a az az ember, és 60%-a a haszonállat, nem a szarvasmarha leginkább, akkor ez valahogy nem tűnik egy természetes képződménynek, tehát egy táplálékpiramisnak, ahol ugye elvileg a csúcsragadozóból kellene a legkisebb számban lenni, de hát ez valahogy nem természetesen működik. Nyilván ezt az energia tartja ilyen fejjel lefelé, tehát kicsit túlmentünk. És a másik egyik a népesség, a másik a fogyasztás. Tehát az a fogyasztási szint, ami most alap, vagy hát ami természetesnek tűnik nekünk, az, és nagyon sok milliárd embernek a világon, az egyszerűen ebben a léptékben ez nem tartható. Tehát még soha ilyen helyzetben nem volt az emberiség, hogy gyakorlatilag feléli, így ahogy most csináljuk, feléljük a jövő generációra a föld erőforrásait, de nem csak regionálisan, hanem globálisan. Tehát gyakorlatilag a jövőnek szinte alig hagyunk valamit. Úgyhogy én itt eljött is szeretnék bocsánatot kérni a jövő generációjától, bár olyan sokan itt nincsenek, illetve mindenki az, hogy itt elveszük előlük a levegőt, tehát hogy gyakorlatilag azokat az erőforrásokat, amelyek az ő életüket biztosítaná, azt tulajdonképpen most fogyasztjuk el, annak a maradékát, és nem nagyon hagyunk nekik semmit. Tehát hogy ez a lépték, ez ami tulajdonképpen globális, és egyébként a történelemben azért az ugrásszerű fejlődéssel lehet, hogy azért nem sok példát találunk, mert azért a történelemben voltak elég nagy szünetek a civilizációk között, és voltak nagy visszazuhanások, gondoljunk a Római Birodalomtól utána a következő jó pár száz évre, a középkorra, vagy hát, tehát hogy azért a történelem az soha nem volt egy ilyen siker történet, hogy egyik jobb volt, mint a másik, ami egymás után jött, hát meg azért voltak egy elhajlások a közelmúlt történelmében is. És hát tulajdonképpen ennek az alapja, amiről már volt szó, ez a pénz, meg ez a növekedés, ami teljesen abszurd, és ami egyébként természeti rendszerekre nem jellemző. Tehát ahol az evolúció működik, biológiai rendszerekben, ott nagyon kemény szabályozó korlátok vannak, amelyek tulajdonképpen azért ezt erősen korlátozzák. Csak azt gondoltam, hogy az ember annál értelmesebb. Tehát nem úgy viselkedik, mint egy baktérium a petri csészébe, hogy elmegy a falig, aztán ott elfogyasztja maga alatt a táptalajt, aztán utána egymást, és utána meg összeomlik az egész. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy sok ember, az ember ugye egy csodálatos lény, de ha sok ember, tömeg, meg manipulált tömeg, az viszont olyan, mint egy baktérium. Tehát annak agya nincs, tehát az nem gondolkodik, az tulajdonképpen átveszi ezeket a mintázatokat, és hát gyakorlatilag ugyanúgy tönkreteszi a környezetét, mint egy tudatlan élőlény. Tehát, hogy valahogy itt azért a léptékben én nem látom a tömegekben azt a fajta emberi tulajdonságokat, amire mondjuk az emberhez rendelünk. Tehát ahogy az ember bekerül egy tömeg, mondják is ezt, hogy a hogy ugye a tömeghatás az mindig, az nagyon szélsőséges dolgokat tud az emberekből előcsalogatni, tehát egész másképp viselkedik valaki egyedül, mint hogyha sokan vannak, hát ez bárhol igaz, a kriminalisztikától elkezdve mindenhol igaz, politikában is, tehát hogy úgy tűnik, hogy ezt nem tudjuk, ezzel a tömeggel nem tudunk mit kezdeni. És hát így azért ez olyan értelemben, az persze, hogy a Földnek különböző okokból is, természettudományos oldalról is vége lesz, de hát ezt ugye kitettük eddig 4 milliárd év múlva, hogy majd akkor ki a nap vörös óriás lesz, azt akkor harangoztak, de hát úgy tűnik, hogy ezt nem várjuk meg. Tehát itt mi magunk csináljuk, és ilyen értelemben ez felelősség. Mert az, ha történik valami a Földdel, hát ennyi volt, tehát így bármi katasztrófa, csillagászati bármi, akkor azért nincs kitett, azt lehet sorszerűnek tekinteni, de amikor saját magunk alatt elfűrészeljük a fát és tönkretesszük, én azt azért elkerülhetőnek gondolom, és azt én nem gondolom, hogy a Biblia erre gondolt, hogy akkor majd mi tönkretesszük, és akkor vége lesz a világnak, és akkor tehát én szerintem az annál magasztosabb, hogy mondjam, véget kellene érnünk, nem pedig úgy, hogy magunkat tönkretesszük.
Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy a nagy létszám, tehát a közel 8 milliárd fős emberiségnek kevés ez a Föld. A földi lehetőséget nyújtó táptalaj, víz, stb. Nem lenne ez elég? Egyébként, ha normális fogyasztás folyna, egy visszafogottabb, nem túl feszített fogyasztással élne az emberiség, mondjuk egy 20-30%-a?
Igen, ezen vitatkoznak, hogy mennyi a Föld eltartó képessége. Meg ugye itt mindig az a kérdés, hogy milyen szinten. Igen. Tehát ha itt most mindenki bogarakat enne, ülne egy ketrecbe, mint a tyúkok a telepen, és enné a bogarakat, és akkor lehet, hogy fizikailag, mit tudom, ennyi embert is el lehetne tartani. Csak nem gondolom, hogy ez egy ember, ez méltó élet lenne. A kérdés az, hogy definiáljuk az életet. Biológiai lény, tehát biológiai lényként, akkor biztos még lehet, hogy kétszer ennyit is eltart a Föld. De akkor sztéket, meg mindent el lehet felejteni, akkor lehet a szöcskéket rágni, meg nem tudom mit, akkor lehet, hogy de az ember szerintem erre többre hivatott, mint üljön egy ilyen ketrezbe, és mit tudom, igyon vizet, és egy a szöcskét.
Én arra gondoltam, hogy nem a túlfogyasztással van a baj, hogy a technológiai fejlettségünk okán most már mindenre képesek vagyunk, és mindent kiszipolyozunk, amit lehet a Földből.
Azt szokták mondani, hogy a technológiai fejlődés az csodálatos, tehát hogy rengeteg új olyan dolgot hozott, amely hát nem is gondoltunk korábban, viszont az agy még őskori állapotban van. És ugyanazok a spájzolás, ami régen élet-halál kérdése volt, az ugyanúgy benne maradt a genetikában is. Hát most is spájzolunk. De most már nem élelmiszert halmozunk fel, már néha azt is, WC papírt, meg ilyeneket. De hanem egyszerűen pénzt, meg javakat, meg egyebeket. De ugyanazokat az őskori ösztönöket követjük, mint amit akkor ugye az egy biológiai szükségszerűség volt. Most már nem az, de nem tudunk róla lejönni.
Igen, túl habzsoljuk az élvezeteket.
Igen.
Köszönöm szépen. Tehát az okok,
akkor mit mondok? Ahhoz kapcsolódnék, amit mondtál, hogy hát azért talán mégse ez lenne az emberhez méltó, hogy az ember pusztítja el a maga életfeltételeit. De ez a döbbenetes, hogy a Bibliában pont ezt találjuk. Mindjárt utalok is rá, hogy hogyan. Például így olvassuk mondjuk egy Ézsaiás könyvében, a 24. fejezetben, hogy gyászol és elhervad a Föld, elhervad, ezt a kifejezést használja, megfertőztetett a lakosai alatt, tehát a lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket. Aztán például a Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyvében egy ilyen kijelentést találunk, hogy a szabadító, ugye ez a megváltó, megígért visszajövetele, jön, hogy elpusztítsa azokat, akik a Földet pusztítják. Ez legalább 4 évtizeddel ezelőtt volt, hogy valahol egy előadást tartottam, és valahol előjött ez, és oda jött egy idős történelem tanárnő előre, és azt mondta, hogy kérem, mutassa meg nekem a Bibliában, én a saját szememmel akarom látni, hogy 2000 éve ilyen gondolat benne van a Bibliában, hogy emberek pusztítják a Földet. Azt mondja, hát erről csak most kezdünk beszélni, és ez hogy ott van. Szóval van egy ilyen téves gondolat a keresztények között, hogy hát a világ végét majd az Isten hozza el, vagy a Krisztus visszajövetele, vagy valamilyen végítélet hozza el, de a Bibliában pontosan nem ez van, hanem az van, hogy az ember hozza magára, és a megváltó pedig szabadítónak érkezik a kritikus pillanatban. Tehát az ember pusztítaná el, és itt van egy reménység, ez egy plusza a Bibliának, hogy egy reménységet is ad. Igaz, hogy ez egy hihetetlennek tűnő dolog. Ugye van az eposzokban Deus ex machina, de a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen egyetlen remény van, a Deus ex machina. Mert az ember pusztítja el magát, és hogyha a még mélyebb okra rámutatnánk, ugye nem akarok én sem nagyon mély fejtegetésekbe menni, meg az idővel gazdálkodjunk, hogy legyen mód tényleg beszélgetésre, de minden esetre a Biblia szerint az egész univerzum egyetemes etikai törvénye, ami egyébként, amivel az Isten lénye is összhangban van, ez a másokért élés. A Biblia szerint ez a bizonyos szeretet, az nem úgy, mint ahogy mi képzeljük, hogy az érzelem, ugye, hanem azt mondja, hogy van érzelmi vonatkozása is, de az alapja egy erkölcsi viszonyulás. Az én és a te sorrendjének a megfordítása. És ezt sok mindent idézhetnék a Bibliából, ez egy nagyon kategórikus törvény. Nagyon egyszerű törvény, így mondja, hogy Isten is a szeretet, meg a törvény betöltése is a szeretet, de rögtön megmagyarázza, hogy a szeretet az azt jelenti, hogy az ember nem keresi a maga hasznát, hogy senki se magának kedvezzen, hanem annak a fele barátjának javára, épülésére. Na hát ez, ami a mi ösztönös természetünk pont az ellenkezője. És ez egy külön kérdés, hogy miért. De minden esetre, ha egy kicsit megerőltetjük a fantáziánkat, akkor el tudjuk képzelni, hogy egy olyan közösség, ahol mindenkinek ez az elve, hogy amit szeretném, hogy velem tegyenek, én teszem a másikkal, és ahol senki sem a maga hasznát keresi, hanem az nem lenne egy rossz közösség. És ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy ennek az ellentéte, ezt különben én is elcsodálkoztam rajta, mert valamikor ebből írtam a doktori disszertációt, hogy a modern teológiában szinte nem lehet találni egy következetes definíciót arra, hogy mi az, hogy bűn. Általában úgy képzelik, hogy az egy nagyon relatív fogalom, változik koronként, társadalmanként, vallásonként, de a Bibliában egy nagyon egyszerű, kategórikus dolog van, az áthágása az egyetemes erkölcsi törvénynek, a szeretett törvénynek, ami nem más, mint az én középpontuság, az egoizmus, és annak minden megnyilatkozása. Ezt egyébként a gondolkodók közül legjobban Pascal ismerte fel, a 17. századi természettudós és nagy gondolkodó. Ő azt mondta, hogy én szétnézek a vallások között, de azért maradok a kereszténységnél, vagy azért választom ezt, mert egyetlen más vallás sem figyelmeztetett bennünket arra, hogy az önzés az bűn, és egyik se tudta ennek a gyógyszerét megmutatni, ami ezen segíthetne. Na most itt van a probléma, hogy az ember genetikailag is már eleve úgy születik, ezt nem vitathatjuk, úgy születik az ember, hogy az én, a nekem, ez ott van benne. És a nevelés aztán csiszolja ezt, meg a szocializálódás, de azért az ösztönös természetben ott van. Akkor rájön a szokás törvényének a hatalma. És végül tulajdonképpen ilyen törvényt mond ki a Biblia, és ezt mondja ki a legmélyebb oknak, hogy a bűn, de most már mondjuk így az én középpontuság, az önzés, az teljességre jutva halált nemz. Nem azt mondja, hogy azonnal, de teljességre jutva. És arról is beszél a Biblia, hogy az emberi történelemnek az utolsó szakaszában, azt a bizonyos Deus ex machinát megelőző szakaszban, így fogalmaz például Pál 2000 évvel ezelőtt, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát utal arra, hogy ez féktelenül elárad. És vagy ilyet is mond, hogy olyan idők lesznek, ezt meg Jézus mondta, mint a Noé napjai. És emlékszem, mikor én először úgy visszakerestem a Bibliába, hogy mit is mondott a Noé napjairól, és olvastam, hogy betelt a föld erőszakkal, akkor úgy kicsit úgy megszédültem, hogy ez az egyszerű előkép mi mindent mond, hogy betelik a föld erőszakkal. Akkoriban, amikor én ezt felfedeztem a Bibliában, akkor még csak egy-két államfőt puffantottak le. És akkor kérdeztem, ez lenne az, hogy betelik a föld erőszakkal? Ma már mosolygunk rajta, már tudjuk, hogy milyen mérhetetlenül telik be erőszakkal. És ezért értékeltem nagyon abban, amit mondtál, hogy nem egyszerűen a legelső összefoglalásban, hogy nem egyszerűen az itt a probléma, hogy lassan elfogy az energia, meg ez, meg az, hanem hogy tulajdonképpen az emberek egyénileg és mint közösség hogy reagálnak erre. Mert ez egy óriási kérdés, hogy nem az erőszak elhatalmasodása-e, és akkor az amúgy is tragikus ökológiai helyzetet és egyebet, az iszonyú, hogy hova dönti. És ahogy most megjelentek ezek a borzalmas háborúk, az embernek valami olyan borzongása van, hogy vajon az ember normálisan tud erre reagálni, és inkább összefog, és inkább valamilyen megpróbálja ezt elhárítani, vagy pedig hát ilyen irányt vesznek a dolgok.
Köszönjük. Köszönjük szépen. És akkor haladnánk a következő gondolat kérdésre, és itt egy rövid, egy-két szavas, vagy egy-egy mondatos választ szeretnék kérni, mert a következőkben majd ebben mélyebben belemegyünk, hogy hát ha ilyen súlyos a helyzette itt egy ketrezbe bezárva bogarakat nem akar senki enni, tehát hogy a fogyasztás nagyon le akarnánk redukálni, hogy a 8 milliárd ember is tulajdonképpen létezni tudjon, ahhoz nagyon vissza kéne fogni a fogyasztást. Zsuzsa pedig már itt a halál fogalmát is bevezetted, hogy a bűnteljességre jutva halált nemz. Itt kívánkozik a kérdés, hogy ha globálisan kialakult helyzetre, erre a tényleg globális problémára, a folyamatokra, létezik-e ezekkel a realitásokkal számoló valami megoldás? Tehát, hogyha a realitásokat figyelembe vesszük, tehát, hogy túlfogyasztunk, hogy a földi energiakészletei kifogyóban vannak, és nagyon-nagyon drasztikus következményekkel fog járni. Egyik részről ezt hallottuk, másik részről pedig, hogy az én központuság, a bűn és az önzés tömegszinten is egyre nagyobb méreteket ölt, és agressziót és durvaságokat, és a gonoszságnak sokasodásához vezet, akkor létezik-e, milyen megoldás létezhet ebben a világban ezekre a problémákra? És most csak egy rövid választ kérnék, tudom, hogy röviden erre, mert utána mennénk bele abba, hogy akkor vegyük számba a társadalmi, a tudományos, a gazdasági, a vallási szereplők felelősségét itt a folyamatok megállításában, vagy a megoldás felmutatásában. De most először csak egy rövid válasz, hogy mi lenne tehát van megoldás? Inkább csak az a kérdés, hogy van megoldás erre a kemény jövőképre, vagy nincs?
Hát ha a rövid válasz az, hogy nincs, egyáltalán nincs, viszont a hosszabb válasz az, hogy ha ezt tudomásul vesszük, és ebbe bele törődünk, ha lehet azt mondani, vagy megbékélünk vele, nem tudom, hogy mondjam, akkor viszont elképzelhető, hogy, és komolyan vesszük, ahogy nem vesszük most komolyan, akkor elképzelhető, hogy valamilyen módon az emberiség ebből mégiscsak ki tud mászni. Persze nem azon a szinten, amit most elképzel magának, tehát nem a mesterséges intelligencia, meg a nem tudom, repülőautók, meg ilyen világgal, hanem de nem is a bogárevős verzióval, hanem valami normálisabb, egy picit még a múltbeli társadalmakra hajazó struktúrákba, kisközösségekkel, kicsit természetközelibben, stb. van matematikailag esély. De hát ugye pont ellenkező irányba megy a világ, a nagyvárosiasodás, ami szintén, ugye még a közösségek lehetnének azok, amelyek ezt az ösztönt úgymond elfolytanák, tehát a 150 főnél határozzák meg azt a limitet, ahol még ezek a közösségi visszacsatolások ezeket az ösztönöket korlátozzák, és ahol még az embereknek ez a fajta kapcsolatrendszer működik, és ennél nagyobb szervezetekben teljesen az önzés dominál, mert ott nincs, ami egyszerűen nem éri meg önzetlennek lenni, mert úgyse fogják viszonozni, mert nem is ismerem a másikat. Tehát egyszerűbb, hogyha ilyen farkas törvények mennek.
Tehát azt mondod, hogy ennek a folyamatnak a megállítására nincs megoldás, nincs. És globálisan nem látsz megoldást.
Globálisan nincs.
Sincs.
Hát helyileg meg lehet.
A folyamat oldani. Megállítására sincs, tehát a fogyasztás visszafogyására, a új energia készletek feltalálása, vagy valami új technológiával.
Nem lesz technológiai megoldás, de nem is az a baj, azt megoldja a természet. Tehát azon nekünk nem kell foglalkozni. Uh-huh. Tehát az, hogy megállítsuk a fogyasztás növekedését, az rendben lesz. Uh-huh. Tehát azt a természet megoldja. Nekünk a másik oldalon van dolgunk, hogy ezt elfogadjuk, és ehhez alkalmazkodjunk, és valami működő társadalmat tartsunk fent. Tehát azzal nekünk nem kell foglalkozni, hogy állítsuk meg a fogadást, vagy a fogyasztást.
Értem.
Az menni fog magát.
Majd a természet fogja ezt megoldani.
Azt abszolút.
Ezt nem mi fogjuk.
Igen, arra egy fillért nem kell költeni, mert azt megoldja.
Igen, igen. Jó, köszönöm. Ez röviden jó volt ez a válasz.
Nem volt jó.
Mit mond a Biblia? Bocsánat. Igen. A Biblia megközelítésében megint, van megoldás?
Megint egybe fog csengni a válaszunk, nincs. És tulajdonképpen csak ez a Deus Ex Machina van, mint reménység. Érdekes ugye, hogy Heidegger filozófus poszthumusz üzenete is így hangzott, már csak egy Isten segíthet rajtunk. Nem volt ő hívő, csak azt mondta, már nem lát mást, már csak egy Isten segíthet rajtunk. És azt szeretném mondani, de az ember nem fog ebbe azért úgy beletörődni, majd most én se akarok hosszabban válaszolni, de látszat megoldásokra lesznek erőfeszítések. De azért mondom, hogy látszat megoldásokra, mert ami nem érinti, hogy a bűn problémáját, az nem fog gyökeres megoldást hozni. És ugye meg lehet figyelni például a mai kereszténységben is, a bűn fogalma az valahol nincs, szóval valamikor a kereszténység lényeg ez volt, hogy bűn és megváltás, ma ez tűnik el. És vannak olyan keresztény vallási felfogások is, hogy a biológiai evolúciót spirituális evolúció követi, és megint egy ilyen optimizmus, hogy ugye is régóta léteznek a kereszténységen belül is, ilyen gondolatok, hogy egy aranykorszakkal ér véget majd, és hát ha valamikor a Jézus visszatér is, de elsősorban itt a földi történelem keretében lesz egy Isten országa. Ez mindig ott van. Mindig ott van, de ha az alapproblémán az emberek gondolkodásmódjában, etikájában nincs változás, akkor tulajdonképpen ezt megállítani nem lehet. Volt Seje Jánosnak egy nagyon jó kis hasonlata az önzés problémájára. Azt mondta, hogy mi az egész testünk is például, hogy működik, és egyáltalán a természeti rendszerek, azt mondja, ismeri a kollektív önzetlenséget. Minden sejt az egészért él, meg van a funkciója benne. Azt mondja, de ha egy sejt elfeledkezik a kollektív önzetlenségről, és elkezd burjánzani és önmagának élni, ezt hívjuk ráknak. És ebbe nem csak a lázadó rész, nem csak a test, de a lázadó rész is bele fog pusztulni. Ez az ő hasonlata, sőt még azt mondta, hogy bizonyos értelemben az önzést nevezhetjük eredendő bűnnek. És én például nagyon örültem, hogy ő természettudományos oldalról ezt ugyanazt kimondja, amit az írásban is találunk.
Köszönjük szépen. Most a kedves hallgatóknak jelezném, hogy még két kérdésünk lenne. Az egyik az, amit most pontosnak tartom, hogy biztos sokan úgy gondolják, hogy ezek túl radikális, vagy kicsit pessimisztikus válaszok voltak András részéről is, most ugye a lázadó sejt elpusztítja az egész szervezetet, de ő maga is elpusztult, tehát hogy egy picit olyan pessimisztikus jövőképből egy picit próbáljunk vissza evezni arra, hogy milyen törekvések vannak ma egyébként a tudományos, a társadalmi, a gazdasági és a vallási életben ahhoz, hogy ezt a fajta válságot próbáljuk kezelni és megállítani, vagy visszafordítani. Szeretném idézni, hogy 2015-ben, és itt most Andrást kérdezem, hogy erről mi a véleményed, ugye a Párizsban volt ez a nagy klímakonferencia, és az egyezmény szerint, ugye ezt nem tudom, hogy a kedves hallgatók, de te biztos tudod, hogy, meg hát ez már ugye 8 évvel ezelőtt volt, hogy azt határozták, hogy 2020 vége előtt, ugye az 2030-ra pontosabban, 2030-ra az 1990-es szinthez képest 55%-kal kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást, és ugye eltelt közben mondjuk 7-8 év, elvileg most már 20%-kal, 20-25%-kal csökkentenünk kellett volna a széndioxid kibocsátást. Ez szinte 195 ország aláírta Párizsban 2015-ben. Most ez mennyit sikerült ebből a széndioxid kibocsátásból csökkenteni? Tudom, hogy Amerika egyébként kilépett Trump idején ebből az egyezményből, de Biden visszalépett, tehát ugyanúgy elfogadta és aláírta ezt az egyezményt. Kína is aláírta az egyezményt, tehát minden nagy kibocsátó, széndioxid kibocsátó, még Észak-Korea is aláírta ezt az egyezményt, hogy vissza fogják csökkenteni 55%-kal 2030-ra. Nem tudom, hogy ehhez mit tudsz mondani, hogy mennyit sikerült ebből csökkenteni?
Hát semennyit, ugye 7,5%-kal növekedett a
széndioxid
azóta. Igen, tehát hogy a mínusz 20% helyett plusz 8%-ot sikerült, tehát fölfele megy még mindig, tavalyhoz képest is 1%-ot növekedett. Tehát még véletlenül se történik semmi, egyébként nem is tud történni. Tehát bármit aláírhatnak a politikusok, nekik aztán semmi nem drága. De hát a globális energiafelhasználás fele, tehát a nehéz ipar például, a tengerhajózás, repülés, ezekre nincs is létező karbonmentes alternatíva. Egy darab sem, ipari léptékben nem működik. Tehát eleve a energiafelhasználás fele az fosszilisra van ítélve. Tehát ezt lehet itt aláírni bármilyen, meg kilépni, belépni, bármit lehet csinálni. A valóságban ezt nem tudják kiváltani. Tehát a hidrogénre például, ugye a hidrogént vízből is elő lehetne állítani elektrolízissel, ez a technológia 200 éve létezik, és most is a hidrogént, amire van technológia, annak is a 98%-át földgázból állítják elő, mert az sokkal kevesebb energia, sokkal gazdaságosabb, mint a vízből való elektrolízis.
A megújuló energiák sem sikerült annyira felfuttatni, hogy...
A megújuló energiákat meg előtte le kell gyártani azokban a gyárakban, amiben meg fosszilis energiahordozókat van.
Igen.
Tehát ez saját, tehát hogy egyszerűen ez teljesen reménytelen, ezt nyugodtan elengedhetjük.
Jó, tehát hogy ilyen egyezményekkel ne foglalkozzunk.
Ne foglalkozzunk, meg azzal se, hogy ki mit akar csinálni, mert ezt úgyse fogja megcsinálni, csak az a kérdés, mikor fogják beismerni.
Ezek csak egy jó hangzó, ilyen politikai
meg gazdasági,
gazdaságpolitikai.
Ez a zöld növekedés, ez a green growth, ez egy iszonyatos gazdasági üzlet.
Fenntartható fejlődés. Címen,
óriási biznisz, hogy mindenkinek ezt meg kell csinálni, venni, lecserélni, minden, ebből gigantikusat lehet kaszálni. Ez csak erről szól. Ezzel semmit elérni nem lehet. A kérdés, hogy meddig tartanak az erőforrások, azok fognak ennek átadszani.
Tehát tulajdonképpen a politikusok nem sokat tudnak tenni ezek ellen.
Nem is akarnak.
Nem is akarnak. A gazdasági szakemberek még kevésbé, tehát a tőkés világ. És akkor ott marad minden, az ökológusok próbálnak itt ilyen egyezményeket tető alá hozni, de ami gyakorlatilag csak a színfal, csak a kirakat. Tehát erről sokat nem is érdemes beszélni, tehát a társadalmi, tudományos és gazdasági törekvések, hogy így mondjam, egyelő a nullával, vagy inkább megyünk lejjebb egyre.
Hát mínusznak mondanám.
Igen. Viszont a vallási törekvésekhez azért kellene néhány szót szólnunk, és Zsuzsához fordulok, hogy azért itt két enciklika megjelent Ferenc pápa részéről, a Laudato Si és a Laudate Deum, ez most lett ugye októberbe közzétéve, és mind a két enciklikájában Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez a föld megmentésére, a gyakorlatilag a természet, a teremtett világ megóvására. Ugye valami 50-szer szerepel a teremtett világ, a teremtés és a teremtő kifejezés a Laudato Si enciklikában. Ebben sokkal radikálisabban fogalmaz már a második enciklikában, ebben az utóbbiban, hogy egy némán terjedő betegséget kellene megállítani. Némán terjedő betegség, ahogy pusztítjuk a Földet, mondja a Laudate Deumban. És ezt így fogalmaz meg egy afrikai püspöktől, hogy az éghajlati helyzet az úgynevezett strukturális bűn egyik tragikus példája. Ez egy strukturális bűn tragikus példája, nagyon jól hangzik, de hogy mit kezdjünk ezzel, és azt javasolja Ferenc pápa, hogy kapjanak a valódi tekintélyt, amiről most az előbb beszéltünk, hogy ezeknek nincsen, és hatalmat azok a nemzetközi szervezetek, amelyek a globális közjó biztosítására törekednek. Tehát itt úgy tűnik, hogy egy ilyen, hát Ferenc pápa, a katolikus egyház feje nagyon komoly munkát próbál, vagy mondjuk felvilágosító munkát, és egy ilyen mentő munkát végezni a Föld megmentésére. És hát itt az enciklikáktól elkezdve egy film is jelent meg, ugye a Levél című film, ami talán itt Westfilmben is bemutatásra került. Tehát, hogy így mondjam, ennek egy nagyon jó marketingje van, hogy ezeknek az encikliknak és a Föld megmentésének. De vajon a Biblia mit mond ezzel kapcsolatban, hogy vajon a Bibliával összhangban lehet az, hogy így az egyház és a vallás beszáll abba, hogy mentsük meg a Földet. És ez egy nagyon szép és nemes és igaz törekvésnek tűnik.
Hát én is azt mondanám, hogy ennek most biztos, hogy van óriási jelentősége, különösen a másodiknak, ami még magyarul nem jelent meg, a Laudate Deum, mert kimondja azt, hogy emberi oka van ennek a válságra, tehát az emberi tevékenységre vezethető vissza, és úgy így mondjam, meghúzza a vészharangot. Szóval ez most azokat, akik nagyon szkeptikusak, és nem is hiszik, hogy itt tényleg egy valós probléma van, biztos, hogy van súlya annak, hogy Ferenc pápa ezeket a dolgokat ilyen kategórikusan, és hogy így mondjam, ilyen szenvedélyes hangsúllyal kimondja. Én nem vitatom azt, hogy ő ezt őszinte indítékkal és felelősségtudatból teszi. Amit azonban ő is javasolni tud, ugye az egyik a nemzetközi szervezetek, ugye ez már egyébként megemlíteném, hogy még 16. Benedek pápa 2009-ben kiadott enciklikája a Caritas in Veritate, ami ugye magyarra fordítva így kezdődik az enciklika, hogy szeretet az igazságban. Tulajdonképpen ez is felvázolt, bocsánat, én csak így tudom mondani, egy nagyon szép, hatalmas, de utópiát. Mert abban az enciklikában azt írja, hogy nem kell lebecsülni az ember képességét, hogy kijavítsa a civilizációs hibákat. És ott is ugye egy szó volt a globális közjóról, ott olyan konkrét receptet is olvasunk, hogy létre kell jönni egy világkormánynak, szó szerint ez van az enciklikában, és létre kell hozni az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendet. Ez egy nagyon szép dolog, és Ferenc pápa is ugye ilyeneket mondottak, meg például a mérsékelt iszlám vezetőjével Abu Dhabiban aláírt közös nyilatkozatban is benne van, hogy át kell nevelni az emberek tudatát, hogy már csak testvérnépek létezzenek és nővérvallások, és ugye egy törekvés arra, hogy az meg már még Ferenc pápa előtt is, meg még 16. Benedek előtt is volt, hogy létrehoztak egy ilyen világvallások parlamentjét, nem tudom, hallottunk egy ilyen világetosz törekvés, hogy gyúrjunk össze a különböző világvallásoknak az etikai tanításából egy világetoszt, mert hát a globalizáció megállíthatatlan, de nincsen cementje, nem ezt kellene megoldani, de én ezekkel kapcsolatban újra azt mondom, hogy nagyon, nagyon szépek ezek, és nem jól hangzanak, de ha az önzés marad, akkor, és ezen nem tudnak segíteni, se nemzetközi szervezetek nem tudnak segíteni, sem pedig ezek a szép új ideológiák és nevelési programok. Itt van a dolognak a lényege, hogy hát testvérnépek és nővérvallások, és alakítsuk át az emberek tudatát. Meg lehet érteni, hogy az ember nézi, hogy mit lehet tenni, és nem akar csak úgy beletörődni, hogy végünk van. De kérdés az, hogy ezek szép ideológiák, szép utópiák, vagy ténylegesen tudnak a problémán segíteni.
Ha már szóba került a levél, ugye ez a film, ami Ferenc pápa hoz kötődik, ugye ez közelmúltban, igen, talán tavasszal jelent meg, és annak van egy jelenete a közepe táján. Az úgy néz ki az a jelenet, aki látta ezt a filmet, az talán emlékszik rá, hogy úgy nőnek ki a földből ezek a városok, ezek a megapoliszok, így a toronyházak, meg a utak, meg minden így, de így egyre gyorsuló ütemben, ilyen felgyorsított formában, és ilyen hangos zene van alatt, hogy egyre hangosabb, és akkor egyszer azt mondja, hogy állj, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát ez egy nagyon erős üzenet, és hogy eznek mi az alapja, hogy a Kínában, csak egy országot mondok, Kínában 3 év alatt több betont öntöttek ki, mint az Egyesült Államokban az egész 20. században. Tehát, és úgy, hogy a kínai népesség akkor már nem növekedett, tehát ez a fejlődésnek a jegyében, meg a technológia bővülés jegyében történt, és erre mondja azt, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Tehát ezt hívjuk fejlődésnek, hogy nem vagyunk többen, és mégis tönkretesszük ki, aknázzuk, tönkretesszük a Földet, ez nem mehet tovább. Tehát ez egy nagyon erős üzenet, és hát csak más kérdés, hogy ennek mi a foganatja. Hát körülbelül ugyanannyi, mint annak, hogy legyen egy világetosz a vallásokból összegyúrva. Mondjuk most az izraelieket meg a palesztinokkal kéne kezdeni, hogy mindjárt valami etoszt közösen dolgozzanak ki, és a többiek is csatlakoznak hozzá. Tehát, hogy ennek én ezt ugyanolyan illúziónak látom, mint azt, hogy ez a növekedés magától megálljon. Ugyanis ez egy olyan érdekvezérelt, és az önzésből kiindul, egy olyan érdekvezérelt folyamat, aminek nincs. Ezen nincs fék. Tehát ez nem fog megállni addig, amíg neki nem megy a falnak, és azért ennyire kilátástalan.
Igen, már említetted, Zsuzsa, te is, és köszönjük, hogy ezt a filmet is így fölidézted, hogyha ez egy nagyon igaz és szép nemes törekvés, de mégis utópiának nevezted az enciklikákban megfogalmazott törekvéseket és célokat, hogy ezzel az emberiséggel, ha az önzés marad, akkor ezt nem lehet megvalósítani. Akkor mi a megoldás?
Igen. Most melyikünk következik?
András már elmondta, hogy nincs megoldás.
Még egyszer.
majd a természet. Igen, András, a természetre is, hogy visszamegyünk majd a természethez, akkor ott majd egy újra normalizálódhat valami. De mi a Biblia szerint a megoldás? Ha nem röviden is, de egy picit valami reménységet, hogyha lehetne.
Hosszú nem leszek, csak...
Ha lehet valami reménységet. És majd utoljára szeretnélek kérdezni mindkettőtöket, hogyha ezt az eszmefuttatást és ezeket a nagy kérdéseket röviden megválaszoltuk, akkor a kedves hallgatóknak, meg hát akik majd nézik a YouTube-on talán a beszélgetést, hogy mi lenne egy ilyen rövid üzenet, hogy ha most eljutottunk valahova így eszmeileg, hogy akkor mit tegyünk holnaptól. Tudom, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon bugyutának hangzik, de hogy miben gondolkodjunk, nem tegyünk, hanem hogyan éljük az életünket.
Igen, hát tényleg azt tudom mondani, hogy a Biblia nagyon reális könyv, és ez tényleg a legfiatalabb írata is 2000 éves, de egy olyan pontos diagnózis talál benne az ember. Például ugye beszél arról, hogy az emberi történelmek ez a kritikus végkifejlete. Ilyen kifejezéseket használ a Biblia, és ez eddig nagyon pessimistának tűnik, mert azt mondta Jézus nagy profétikus beszédében van, hogy beletorkollik a történelem egy olyan nyomorúságos időbe, amely nem volt, mióta nép kezdett lenni, szó szerint így hangzik, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Egyenesen ilyen drámaian fogalmaz. Vagy Ézsaiás könyve 24. fejezete meg így ér véget, hogy retteg és verem és törvád lát föld lakója, és hogy rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld, és rá nehezedik bűne, és nem kell fel többé. Szóval ezek nagyon tragikus képek kétségtelenül, de mégis van reménység, és úgy természetesen ez csak annak reménység, aki utána jár, és valahol azt mondja, hogy meggyőződik arról, hogy a Biblia tényleg Isten beszéde, vagy kinyilatkoztatása valahol, és hogy ezekben az ígéretekben bízni lehet. Erről mindenki csak maga győződhet meg. És például a reménység három pontban foglalnám össze. Az egyik, hogy van Jelenések könyvében egy ilyen profétikus ábrázolás, hogy Isten visszatartatja a négy jégtáj felől fújni akaró szeleket, amelyek a tengert, a szárazföldet és minden életet veszélyeztetnek, tehát mérsékli, fékezi, azért, mert az emberiségnek még kell egy utolsó lehetőséget kapni, és ezt úgy mondja a Biblia, hogy egy tiszta evangélium hirdetés még a legkritikusabb időszak előtt. Nekem a legszebb kifejezés, amit erről olvasok a Bibliában, miközben arról is ír, hogy a hitetések korszaka. Jézusnak a nagy profétikus beszéde tele van ezzel, hogy vigyázzatok el, ne hitessenek, ne higgyetek én nevemben, stb. Hogy én ezen is úgy elgondolkoztam, hogy hát hol volt még ilyen, hogy fake news, meg manipuláció, meg minden, és mégis tele van, 2000 éve ott van a Bibliában, hogy ebben az időszakban a hitetések az egyik legnagyobb veszély. Legyenek azok összeesküvés elméletek, aztán gyűlöletszitások, uszítások, szóval amiben az emberek fogékonyak rá. És ugye azt amellett viszont azt írja, hogy az igazság esője hull még egyszer a világra. Ez Hóseás könyvében van, és ez nekem hihetetlenül vigasztaló, hogy egyrészt, hogy Isten a háttérből még fékezi, de hát ha mondjuk puszta számokkal, ahogy te is elmondod, akkor olyan ijesztő dolgok jönnek ki, és nem is ad alapot a Biblia arra, hogy most akkor elnagyoljuk, és azt mondjuk, ó, még ki tudja meddig. De hanem nem is ezt mondja, hogy csak úgy lárpurlár fékezi, hanem azt mondja, hogy addig, míg ez megtörténik, hogy legyen egy ilyen igazságesője még egyszer is, hogy emberek döntessenek, hogy hogyan viszonyulnak. Nem engedi bele, azt mondja az írás, hogy nem engedi bele ebbe a nyomorúságos időbe, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, anélkül, hogy esélyt adna, hogy elnyerhessék az Isten oltalmát erre az időre. Ezt egyébként egy törvényszerűség a Bibliában, mindig adott Isten ilyen esélyt a nagy válságok idején. Ezt úgy nevezi, hogy akiket elpecsétel, akik szakítanak az önzés gondolkozásmódjában, azokat Isten ebben a nagyon kritikus időben is, azt mondja, kenyerük vízük nem fogy, megoltalmazza ebben az időszakban, és az utolsó reménység pedig ez, hogy a legkritikusabb ponton megjelenik a Deus ex machina, és szabadítóként és megmentőként. Mert amikor azt mondja, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg, rögtön utána így folytatja, de mindjárt a napok nyomorúsága után, az ég elsötétedik, a nap, hogy nem fénylik, meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőjében, hatalommal és dicsőséggel. Egyébként ebben teljesen következetes a Biblia, mert az evangéliumokban is azt olvassuk, hogy amikor Jézus kihallgatása történt, ugye az elítéltetése előtt, és hát a főpap rárivalt, hogy hát most már az élőistenre kényszerítelek, hogy mondd meg, hogy te vagy a messiás, az élőisten fia. A válasz úgy volt, hogy majd meglátjátok ezt az emberfiát eljönni az égfelhőiben hatalommal és dicsőséggel, ott eldől ez a kérdés. Tehát én nem látok más reménységet. Egyrészt nagy reménységet látok ebben, ez az egyik, hogy azért nem teljesen csak a tényszerű dolgokon múlik, meg a határtalan emberi mértéktelenségen és profitvágyon és egyebeken, hogy milyen gyorsan kerülünk ebbe bele. Itt még valami fékezés működik. Ide tartozik az is, amit az elején emlegettem, hogy azt mondja azért, annyira nem borul föl a természetrendje, hogy vetés és aratás nappal és éjszaka, tél és nyár teljesen megszűnjön. Valaki viccesen mondta, de az ősz meg a tavasz nincs benne. De szóval, hogy valami, ez az egyik vigasztalás, hogy azért valami itt van, és nem teljesen csak ezeknek vagyunk kiszolgáltatva. A második ez a bizonyos igazság esője, és a harmadik az, hogy végül, ha meg is engedi egy rövid időre, hogy megmutatkozzon, hogy tényleg igaz, hogyha ő nem lépne közbe, akkor a bűn teljességre jutva a halált nem zesz, csak egy nagyon rövid heves időszaknak mondja a Biblia, és akkor következik a szabadítás. És utána meg újjáteremtés. Ugye ezt így mondja mondjuk egy 3000 éves zsoltár, hogy a szelidek öröklik a földet. Ezt maga Jézus innét idézte a 37. zsoltárból, hogy hát nem az erőszakosoké lesz az utolsó szó, hanem akiknek elméjükbe és szívükbe van írva, azok majd tudnak egy újjáteremtett földdel másképp bánni. Hát röviden így tudom összefoglalni.
Hát az új föld, tehát egy új bolygó és egy új föld lesz az igazi reménység, ami hát majd
újjáteremtett. Visszaállítani azt, ahol az ami emberek, volt.
Valahogy így fogalmazott valaki, valahol olvastam, ha ez így igaz, nem tudom, hogy ez így megállja a helyét, hogy egy olyan föld lesz, ahol nem kell megmenteni a földet, mert nem lesz kitől.
Hát igen.
Ugye olyan föld lesz az újjáteremtett föld, hogy azt már nem kell megmenteni, mert nem lesz kitől, mert az ember már nem fogja pusztítani a földet.
Igen. Ugye? Szóval nem gondoltuk valaha, hogy ezek a nagyon irracionálisnak, meg természet fölöttinek, meg távolainak tűnő dolgok, egyszer csak szóba kell állnunk vele, még a racionalitás szintjén is, mert annyira nincs remény, és annyira nincs megoldás.
Igen, hát ez az igazság ez megihletett, hát ez lesz a valóság.
Igen.
Tehát tulajdonképpen addig lehet bűvészkedni, amíg nem érjük el a korlátainkat, addig lehet bármit is, politikusoknak bármit ígérni, vállalni, bármilyen jövőt festeni. Ha viszont jön a valóság, akkor ott már nagyon szűk a mozgástér, tehát ott már azokkal a korlátokkal abszolút szembesülni kell. Tehát onnantól kezdve ezek a muníciók elfogynak, hogy itt lehet rózsaszínre festeni az eget, ott eljön az igazság pillanata, ez a valóság. És ugye Székely János püspököt szeretném idézni, a szombathelyi megyés püspök, aki azt talált egy interjúban mondani, hogy a valóság nem ellenség. Tehát attól nem kéne félni, mert az előbb-utóbb úgyis mindenkit utolér, tehát legjobb azzal őszintén szembenézni, tehát nem rózsaszín álmokat, vagy halványzöld álmokat kergetni, hanem hát szembesülni azzal a helyzettel, amivel vagyunk, mert az úgyis oda fog hozzánk érni, tehát legjobb, ha erre úgymond spirituálisan, vagy mentálisan, vagy lélekben ráhangolódunk. És tehát tulajdonképpen én ezt látom egyedüli megoldásnak, hogy akármi is jön, akármi lesz az igazság eső, de hogy ne érjen bennünket felkészületlenül, vagy váratlanul, vagy akármi, tehát hogy legalább lélekben az ember ezeket fogadja el, vagy valahogy hangolódjon erre rá, és ne pánikba cselekedjen akkor, hogyha ezekkel szembesül. Tehát, mert akkor van esélye a nagyobb katasztrófát az emberek közötti teljesen ilyen anarchiát, vagy társadalmi összeomlást elkerülni, hogyha ezeket tudomásul veszük, hogy hát itt a természet győzött, akármennyire is azt gondoltuk, hogy meghaltuk a természetet, ezt egy bizonyos határig tudtuk csinálni, de hát a nap végén elfogyott a töltény, jön a medve, és És hát vége annak a fajta felsőbb rendességünknek, amiben itt belelovaltuk magunkat, mert most egy picit Istent is helyettesítjük, én úgy érzem. Tehát az ember, technológia, most már a mesterséges intelligencia az Isten. Már az mondja meg, hogy mi lesz, meg mi legyen. Tehát vannak ilyen olvasata is ennek a technológiai fejlődésnek, hogy itt már az ember nem is lesz szükség, meg robotok, meg majd mindent elintézik. Semmilyen nem lesz. Tehát ez egész biztos, hogy ennek az erőforrás oldaláról, ugyanis ezek az ember által teremtett világ, az egy dologgal nem rendelkezik, a megújulás képességével. Azzal csak az Isten által teremtett világ rendelkezik, hogy tud megújulni, szaporodni. A gép az tönkre megy, hát ez egy háztartási eszköz, valameddig működik, az kakuk. Tönkre megy, és magát nem tudja reprodukálni, úgy nem fog magról kihajtani semmilyen robot.
És még ehhez fűzhetek. Én nekem mindig eszembe jut, hogy mikor én általános iskolába jártam, felső tagozaton a biológiai füzetünk elejére ezt a mottót kellett írni. Az ember legyőzi a természetet. Mondhatjuk, sikerült.
Sikerült.
És tönkre is tettük magunkat. Úgyhogy, hogy ez egy döbbenet, és ebben is az előbb te említetted a magabiztosságot. És tulajdonképpen itt kell egy kicsit megalázódnunk, hogy annyira bíztunk az emberben, az emberi tudományban, az okosságban, és sikerült fölépíteni egy olyan ipari civilizációt, amiből későn derült ki, hogy ellentétes a természet finom ökoszisztémájával, de ami saját pszichikai teherbíró képességgel, saját lelki érdekeinkkel is, és ezt csak későn sikerült felfedezni, hogy ezt sikerült fölépíteni, sikerült legyőzni a természetet, csak kiderült, hogy alapjaiban nem jó, sőt, halálos veszedelembe sodor. És ez egy kicsit a magabiztosságból lejjebb kellene, hogy szállítson bennünket.
Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy a két gondolatmenet nagyon szépen összeért, amit András felvázolt így a természettudomány, vagy a tudomány oldaláról és a Biblia oldaláról. Tehát, hogy van megoldás, csak nem úgy tűnik, hogy ez már nem a mi kezünkben lesz, hanem majd az igazság fog itt győzedelmeskedni végül. Akkor most ezzel a párbeszédet úgy gondolom, hogy le is kerekítettük, és most átadnám a kedves jelenlévőknek a kérdezés lehetőségét, mert itt még nagyon izgalmas kérdések és gondolatok vetődhetnek fel, akik hallgatták ezt a beszélgetést, meg mindenkit foglalkoztathatnak ezek a témák, hogy az elhangzottakhoz, vagy azon túl esetleg volna hozzászólás, gondolat, kiegészítése az elhangzottaknak, vagy kérdések.
Amikor gyerekek voltunk, akkor a nagybátyámnál, aki lelkipásztor volt, nyaraltunk gyakran, és esténként beszélgettünk, és akkor gyerekként feltettem a kérdést, hogy hát ha imádkozunk, akkor hogyan fog segíteni majd Isten. És ő nagyon bölcsen azt mondta, hogy hát majd embereket küld, akik segítenek. És ez kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, amit Jézus is mondott, hogy boldogok a szelídek, mert ővék lesz a föld. Tehát Isten majd úgy fog segíteni, hogyha lesznek emberek, akik majd vele együtt működnek. És amikor legutóbb egy baráti társaságban arról beszélgettünk, valaki feltette a kérdést, hogy mi értelme van az űrkutatásnak, mert ugye mostanában elég sokat foglalkozik a média is, magyar űrkutató, vagy űrhajós is lesz. Sokat vitatkoztunk, parázs vita bontakozott ki, és két dologba egyeztünk meg. Az egyik az, hogy az űrkutatásnak a legnagyobb haszna az, hogy megtanultuk a világűrből nézni a Földet. És ha a világűrből nézzük a Földet, akkor azt látjuk, hogy egy csodálatos bolygó, de sérülékeny. Egy hajszál vékony réteg a bioszféra, az életünk és az emberi történelemnek a szintere. És ha ezt nézzük, akkor a sérülékenységünkre bukkanunk. Vigyázz, ember, vigyázz erre a bolygóra. A Biblia is azt mondja, hogy őriznünk kellene és művelnünk kellene a Földet. Vajon ez a kép mindenkiben él? van egy gyönyörű magyar szó, képtelen vagyok. Képtelenek vagyunk reagálni most erre az egészre, amit itt látunk magunk. Mert nincs képünk, a képtelen, kép. És ha ez a kép mindenkinek ott lenne az eszébe, akkor valami megváltozhatna. A másik, amiben megegyeztünk, hogy tulajdonképpen a technikai evolúció segít bennünket, mert kibontakozott egy olyan információs rendszer, ami az egész Földet átszövi. És mit tesz ez lehetővé? Az együttműködést. Tehát meg kellene tanulni, és lehetővé teszi a technika a tudás megosztását, az együttműködést, és az ember erre még mindig képtelen, hát a háborúk bizonyítják. Micsoda alacsony színvonalon áll az ember a fejlődés létráján. Tehát nem a növekedés, hanem a fejlődés létráján, hogy még mindig gyilkoljuk egymást. Katasztrófa. Nem tudnak szomszédok egymással együttműködni, veszekednek emberek. Családokban gyűlölködés. Az ember hibája az, hogy idáig jutottunk. Az ember a legnagyobb vétke.
Igen, hát eddig is erről beszéltünk, vagyis erre futott ki a gondolat. Köszönjük szépen. Ha van kérdés, az is jó lenne, mert...
Jó. De van? Jó. Körülbelül 40 évvel ezelőtt egy professzorom a földrajztanár volt, és nagyon érdekes, emlékszem pár gondolatára, mert azt mondta, hogy pont a jövőről beszélt. És azt mondta, hogy így ebben a fejlődési trendben nem fog tudni sokáig élni az emberiség. A jövője az én kisebb közösségekben lesz, amelyben a kisebb települések, a kisebb ilyen atomerőművek lesznek. Nagyon érdekes volt, és a műanyag zacskótól merebben elzárkózott kb. 40 évvel ezelőtt. És nagyon érdekes volt tehát maga ez a gondolat. És ezt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben látják igazából azt a lehetőséget, hogy visszatérjünk ahhoz az eredendő legfontosabb ilyen szövethez, a közösséghez. Tehát Makovec Imre még rendszerváltozás körül egy éjszakai beszélgetésben pont arról beszélt, hogy a magyar nemzet igazából közösségébe van megrendülve. És úgy érzem, hogy nem csak a magyar közösség, hanem az egész úgynevezett civilizált része, tehát a saját közösségeit pusztítja. Tehát, és úgy érzem, hogy ez valamilyen módon vissza kell térni. És nem tudom, hogy ezt hogyan látják, hogy ez közösség megjön.
A lehetőséget azt látom, tehát, hogy Magyarországon például bőven van hely. Ugye vissza a vidéket úgymond vissza erősíteni, és a közösségeket újra teremteni, bármint fizikai hely van rá, viszont a szándékot nem látom. Tehát a szándék az egyértelműen, az a koncentráció, a városi asodás, ugye most már a világ népességének lassan 60%-a nagy városokban él, de nem ilyen Budapest méretű, hanem igazi nagyvárosokban, és ez az arány egy 10 éven belül 70% lesz. Tehát, hogy ahelyett, hogy ebbe az irányba mennénk, hogy akkor próbáljunk kicsit működő kisebb közösségeket, természetközelibb, persze alacsonyabb igényszinten nyilván, azt nem lehet ugyanaz biztosítani egy zsákfaluba, mint a nagy körúton, vagy a kis körúton, vagy akárhol. Tehát lemondással, de erre nincs szándék. A szándék az a koncentrációra van, a nagyvárosokra, a vidék az előregszik, elnéptelenedik. A vidéken élők se csinálnak már semmit, gyakorlatilag csak ilyen divat, parasztok, már elnézést. Tehát, hogy lemennek, és akkor ugyanolyan modern, ugyanúgy élnek, bejárnak, meg mindent csinálnak, tehát, hogy ennek semmi értelme. Tehát ez nem az, amiről... És szándék egyáltalán nincs. Tehát a koncentráció, a fogyasztás, a minden, az mindent abba az irányba tol, hogy minél több nem gondolkodó, fogyasztó robot legyen, ez a modern ember. Tehát, hogy... És amíg nincs szándék, és nincs ebbe az irányba motiváció, meg addig ez nem fog magától megtörténni, vagy csak nagyon szorványosan, úgy érzem.
Talán csak annyit tennék hozzá, hogy és ezeknek a nem Budapest méretű nagyvárosoknak ugye a nagy része éppen tengerparton van, és a tengerszint emelkedés
hát igen.
Még mit hozhat.
Igen. Van-e kérdés esetleg még a jelenlévőknél a szakemberekhez. Parancsoljon!
Kicsit későn értem ide, de nem tudom, hogy volt-e arról szó korábbiakban, hogy mennyire differenciált ez a bizonyos problémakör. Ugyanis mi itt most beszélünk erről, tudjuk, hogy kicsit megkésett a dolog, sőt nem is kicsit, hanem nagyon. És tudjuk, ismerjük a politikai helyzetet, tehát ugye migráció, Európai Uniós problémák, stb. Gazdasági versengés, Kína, Amerikai Egyesült Államok. Hogy nem tudom, hogy hogyan látják ezt a tiszteletadók, hogy mennyiben vagyunk mi, volt-e szó erről, illetve hogyha nem volt szó, hogy mennyiben vagyunk mi más helyzetben, mint mások. Mert nyilván egy afrikai, aki ide szeretne jönni az Európai Unióba például, meg egy Amerikai Egyesült Államokból ember nem ugyanúgy éli meg, mint mi, hiszen közöttünk is van jelentős különbség.
Jó, jó kérdés, köszönjük szépen. Tudom, András talán.
Hát ugye a globalizációval azért eléggé egy hajóba nevezünk, itt nem nagyon van ebből kiszállás. Tehát az erőforrások már annyira szét vannak szórva a világban, hogy ha mondjuk a modern civilizációnak a vívmányaihoz ragaszkodunk, ahhoz az egész világra szükség van. Tehát olyan nincs, hogy valaki megúszza. Tehát most aki azt gondolja, America first, meg ilyen lózungok vannak, semmi értelme nincs, mert ugyanúgy beleállnak a betonba, hogyha a világgal történik valami, mert már önmagát képtelenek ezek a társadalmak erőforrásokkal ellátni azon a szinten, amihez hozzászoktak. Tehát ennek nincsenek az egyenletnek helyi megoldása. Meg azért se, hogy tehát mondjuk Magyarországról gondolva, hát az, ami a történelemben volt, hogy a kínaiak körülvették, Kínát körülvették nagy fallal, azt évezredekig bezárkóztak, ennek már nincs ebben a világban realitása. Tehát erőforrás oldalról a világ egymásra van utalva, és nem tud mit kezdeni a másikkal. Tehát nem tud kibékülni, nem tud együttműködni, tehát innentől kezdve ezekre ilyen helyi megoldások nincsenek. Ezek globális problémák, és ezekre nem... Ezek vagy az emberiség... Igen.
COVID se került el bennünket.
Hát a COVID se volt, hogy megállt a határon, mert volt szöges drót. Hát ugyanúgy nem. De az erőforrásválság se áll, meg még semmi ezek közül.
Igen. Talán csak annyit lehet mondani, hogy talán a legérzékenyebben az elkényeztetett jóléti társadalmak embereit érinti az, ami közeledik hozzánk. Itt is megemlítem, hogy például ezt is mondta Jézus, hogy hasonló lesz az ő eljövetele előtti világa Lót napjaihoz. És Lót napjairól egy döbbenetes leírás van az Ezékiel könyve 49. fejezetében. Azt írja, hogy mi volt a jellemző, hogy ez volt a vétke Sodomának eledel bősége, gondtalan békesség, de a szegénynek, a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Mintha a mai jóléti társadalomnak a tükre lenne, ahol eledel bősége, gondtalan békesség, azt hiszi, hogy örökké tart, de a szegény szűkölködő kezét nem fogja meg, óriásiak a társadalmi olló, hihetetlen szétnyílik. Tehát talán a legjobban attól szorul össze az embernek a szíve, hogy nem állnak szóba emberek ezekkel a realitásokkal, és ezek az elkényeztetett, jóléthez szokott tömegek, hogyan éri ez mind? Hát gondolom téged is az a felelősség tudat vezérel, hogy legalább nézzünk szembe a valósággal, és próbáljunk lelkileg felkészülni.
Igen, éppen ma jutott elém egy olyan hír, hogy a világ leggazdagabb 1%-a az annyi javat fogyaszt, mint 5 milliárd ember a Földön. Tehát 1% egyenlő 5 milliárddal, mint a legszegényebb 5 milliárd, úgy értem, már bocsánat. Mm-hmm. Tehát, hogy ez az aránytalanság, és ez a...
Szűzönyötös.
Tehát ez abszolút az, amit a Szodomára mondtál, hogy...
Igen.
Hogy egyfelől a pazarlás, másfelől meg a nélkülözés együtt.
Igen.
Vannak jelen. Ez mai hír, tehát meg lehet keresni a neten, én is ott találtam valahol. De hát egyébként ez úgy ismert volt, ezzel nem sok újat mondtam, mert
igen.
Csak talán a számok azok az arányok, egy kicsit sokkal. És ez folyamatosan romlik. Tehát ez folyamatosan nő, hogy az 1% az mennyit veszel az összesből, most már 5 milliárdnál tartunk.
Én úgy sajnálni szoktam azokat az embereket, akik belemennek ebbe a gondolkodáson, halmozni.
De van rá példa azért.
Talán azért sincs nagyon élén kérdezés, mert mindenki egy kicsit fejbe kólintva érzi magát, én azt hiszem. András, különösen te annyira világosan foglaltad össze a tényszerűségeket, amivel nem lehet vitatkozni is.
Hát lehet, a Bibliával vannak... se lehet vitatkozni.
Hát igen. Végső fokon az is nagyon
és sarkos még, és reális. Az még sokkoló, hogy tulajdonképpen ezt mikor írták
igen.
le, és hogy ez mennyire bejött.
Igen.
Tehát, hogy, mert az, hogy most mondok okosakat esetleg, hogy már ismerek itt egy csomó igen. mindent, az egy dolog. De hát azért 3000 évvel ezelőtt, vagy 2000 igen. évvel ezelőtt ebből mit lehetett látni? Ezek igen. szerint minden.
Igen.
Még egy gondolat, talán azért, mert Madács év van most, ugye 200 éve és évforduló, az ember tragédiájának az utolsó jeleneteit is érdemes újra olvasni, mert ott is vannak. Az Eszkimó, meg előtte az űr, hogy ugye igen. kimegy, körülnéz, hát itt nem terem babér, aztán visszajön itt, meg már tönkretette a földet, tehát ugye a Falansztertől az Eszkimó színig, hát azért az is egy ilyen látnoki vízió arról, hogy hát, hogy mi történik az emberiséggel, és azért az a maga korába, hát az akkor se lehetett, vagy hát nem lehetett előre látni, hát ugye az a fejlődés, ami ezt okozta, hát az a alapvetően a világháború után indult el, tehát ez az igaz, vagy hát legalábbis a 20. században, tehát ez 1859-ben, vagy mikor írták?
Igen.
59-ben,
60,
vagy 60-ban, ezt nem lehetett még látni, igen. globalizáció, meg ilyenek nem voltak.
Igen, most ha már ezt említetted, azért hadd tegyük, hogy nem csak Madács, a még alapvetően optimista 19. században ugye ilyen víziója volt, hanem például Vörös Marti Mihály is, a Csongor és Tünde éj monológia, ugye úgy ér véget, úgy kezdődik, hogy sötét és semmi voltak, én valék, hihetlen, csendes lény nem lakta éj, és a vége ugyanez, sötét és semmi leszlek, én leszek, hihetlen, csendes lény nem lakta éj. Én töprengtem azon, hogy még magyar költőinknek is hogy jutott ilyen eszükbe 19. században, és lehetséges, hogy ugye a felvilágosodás szellemi áramlata ugye erősen érintett mindenkit és őket is, az egész civilizációt, és lehet, hogy ugye most már az egész középkori világkép eltűnt, és lehet, hogy egy olyan gondolatuk volt, hogy hát, hogyha spontán jött létre, minden ugyanúgy spontán el is múlhat, és valami ilyen látomás gyötörte őket, hogy tulajdonképpen nincs gazdája ennek a világnak, az ember pedig nem jó gazda, és mi lesz a vége?
Van még kérdés? Igen.
Én jó azt gondolat, szeretném megkérdezni, hogy mind a tudomány, mind ugye a bibliai tudomány oldaláról a végső konzekvencia nekem nagyon hasonlónak tűnik, tehát egy eléggé elnézést a kifejezésért pessimisztikus véget jósol, mind Zsuzsa, mind András. Viszont mindannyian éljük a napjainkat. Ugye különböző, egy társadalmon belül különböző korosztályokhoz tartozunk. Például különböző szerepeket töltünk be egy családon belül. És igazándiból nekem most önöket hallgatva az jutott eszembe, hogy akinek gyerekei vannak, fiatalok, egyetemisták, vagy nem egyetemisták, de fiatalok és gyereket szeretnének vállalni. Mit mondjon az a családtag neki, vagy nekik, akik nagyjából tisztában vannak ezekkel az elképzelésekkel, egyrészről, másrészről pedig ugye, amikor halljuk azt az egyébként jogos információ áradatot a médiából, hogy van egy Európa, ahol van egy folyamatosan csökkenő népesség, és ez a csökkenő népesség ráadásul idősödik. kell az új munkaerő, kellenek a, én nem szeretem ezt a szót, megmondom őszintén, de kellenek a migránsok, kellenek a vendégmunkások. Ebben a brutális, zűrzavaros ideológiai és háttérvilágban mit mondjunk a saját gyerekeinknek, akik adott esetben szeretnének gyereket vállalni például? Ne vegyenek már tartós tejet, ne vállaljanak gyerekeket. Mi az, amivel biztatni tudjuk őket? Nyilván, hogyha az ember hívő családban születik és komolyan veszi a Bibliát, akkor egy reménysugár tud nekik adni. De hát nem mindenki születik, nem mindenkinek adatik meg, vagy nem mindenki veszi a fáradtságot, inkább úgy mondanám, hogy a Bibliát komolyan veszi, akár a mai világban is. Én megmondom őszintén, ebből a szempontból kicsit szintén tanástalan vagyok. Nem tudom, hogy erre milyen megnyugtató választ lehet adni.
András?
Hát én nem beszélnék le senkit
az,
hogy a saját életét élje, meg megélje, hiszen ezek a dolgok, ezek túl vannak rajtunk, és egyébként ha azt szokták például hozni, hogy azért minden történelmi korban, még ami ténylegesen fizikailag megélt történelmi korokban is születtek gyerekek, és tehát hogy a világ az előre megy ilyen értelemben, és ezért senkinek nem kell az életről, vagy annak a folytatásáról lemondani. Az más kérdés, hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy milyen dolgok történjenek a világban, vagy hát rossz dolgok történjenek, ezt valószínűleg nem tudjuk. És éppen ezért, hát tulajdonképpen ez úgyis rajtunk kívül áll, tehát ezzel meg kell békélni, és hát tulajdonképpen élni kell az életünket, és aztán majd lesz valami. Tehát én nem gondolnám, hogy itt most vége a világnak, és hogy itt akkor magunktól mindent fel kell adni, eldobni kapát, kaszát, és várni a végítélet napját, hanem egyrészt még talán amíg értelmes emberek vagyunk, és még amíg előttünk van ez a dolog, addig talán tudunk tenni valamit. A másik, hogy amúgy is ezek olyan nagyságrendű dolgok, amelyben hát az egyénnek a lehetőségei korlátozottak, és csak bízni lehet abban, hogy ez majd valamilyen módon mégiscsak talán elfogadható módon megoldódik. Hát ez, tehát én nem gondolnám ezt. Én mindig a saját példámat, nekem is vannak gyerekeim egyrészt, másrészt nekem még az eredeti hajam van. Tehát én nem őszültem meg, tehát én egy csomó mindent tudok, még talán többet is, mint amit elmondok, de én mégis, hát most, tehát ez a Madács utolsó mondata.
Mondjuk lelkiismeret furdalása, hogy most lehet, hogy hülye a kérdés, bocsánat érte,
hogy esetleg... Hogy elmondom ezeket, vagy mi?
Hát, hogy lehet, hogy gyakorlatilag a jövő generációknak, vagy a saját gyerekemnek nem tudom azt mondani, hogy egy happy élet vár rád.
Nem tudom azt mondani, mert az nem lenne igaz.
Igen.
Igen, köszönjük.
Én is egyetértek Andrással abban, hogy ezek olyan dolgok, amiben nekünk beleszólásunk nincs. És viszont amit hozzátennék, az, hogy az élet zajlik, amíg zajlik, addig zajlik. Viszont amit hozzátennék, az, hogy óriási figyelmet kell ma fordítani a gyerekekre és a fiatalokra. Nem csak azért, hogy majd mennyi az idejük, meg mivel találkoznak, hanem olyan embert, tényleg ember az embertelenségben, szóval a tiszta gondolkodásra, a valósággal való szembenézésre, a szolidaritásra. Szóval én nem tudok szentebb feladatot ma, mint hogy a gyerekek és a fiatal nemzedék, mert ki tudja, hogy mi megérjük-e azt a legrosszabbat, de ha ők egy ilyen világ felé haladnak, akkor hogy kell megerősíteni a hátgerincüket, az erkölcsüket, a gondolkodásukat. Én is például ezért vetemettem arra, hogy, és sajnálom, hogy nincs több időm rá, hogy gyerek meg ifjúsági könyvet írni, mert szóval úgy az ember a felelősséget érzi értük, annyi minden rosszal vannak tömve, hogy valami, ami reménységet ad, ami tartást ad, ami emberséghez segít, ezt már kicsi gyerekkortól kezdve. És például akár a természet tisztelete vagy szeretete az is. Ezeknek mind van értelme. Ha egy embertelenség tengerében nőnek is föl, ők legyenek emberek. Amíg élünk, amíg a világ áll.
Igen, meg akkor adjunk nekik minőségi időt. Ha kevés idő van, mert így hozza a sors, akkor az legalább legyen minőségi. Akkor tehát próbáljuk talán így, ezt lehetne ilyen pozitív üzenetként mondjuk így a fiatalok. Mármint most a mi generációnk fel, hogy a fiataloknak, a gyerekeknek adjunk minőségi időt. És ne csak a anyagi javakat, meg az ilyesmit, mert hogy azzal, az kimegy alóluk, azt akkor semmi nem marad. Az élményekből, meg a szeretetből, meg a minőségi időből azért lehet erőt menni.
Igen, bár záró gondolatoknak is nagyon megfelelő lett volna, de azért még szeretnék.
Pedagógus vagyok én is, és ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit az előbb kérdezett. Én is a nevelést tartom az első legfontosabb teendőnek. A gyerekeket arra kell megtanítani, hogy ne úgy gondolkozzanak, hogy mit várok el az élettől, hanem azt a kérdést tegyük fel, hogy mit vár az élet el tőlem. Ugyanis akkor fog megváltozni a világ, hogyha erre a kérdésre értelmes, világos választ tudunk adni mindnyájan, hogy mit vár mindegyikünktől az élet. És itt kapcsolódik majd a szeretet kérdéséhez. A válasz nagyon fontos ez. Tehát a nevelés az egyik legfontosabb. Azt mondtam, hogy még az fejlődés létráján nagyon alacsony áll az ember. Tehát kis közösség, meg kell tanulnunk együttműködni. Más út nincs. Ez még a remény. Tehát boldogok a szelídek, mert övék örök, mert ők öröklik a földet. Ez legyen mindig előttünk. Tehát nekünk kell megváltozni a környezetünknek. Tehát akkor mit kell csinálni? Létre kell hozni működőképes kis közösségeket. Nem világkormány kell. Hát nem is lehet világkormány. Miért? Mert tudjuk, akik információ elmélettel foglalkoznak, hogy a döntéseknek, és ez a szubszidiaritás elve is, hogy ott kell megszületni a döntéseknek, ahol a legtöbb információ van. Mert ahol nincs információ, hogy hülye döntések születnek, nem? Tehát akkor kis közösségek, arra törekedjünk, hogy működőképes kis közösségek legyenek, és akkor már megtettük az első lépéseket. Tehát ne csodákat várjunk, Isten az emberrel fog csodát tenni. Embereket küld, és az emberek fogják megváltoztatni ezt a világot.
Hát köszönjük szépen, úgy látom, hogy itt most már a reménység és az utolsó szavak is, a gyakorlati tanácsok is elhangzottak. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer a résztvevőknek, a beszélgető társaknak a részvételét, az eljövetelét, a gondolatait és a bátorító, mélyen szántó, elgondolkodtató gondolatmeneteket. És én azt javasolnám minden kedves hallgatónak így, hogy gondolkodjunk tovább az elhangzottakon, mert itt most egy ilyen tökéletes megoldás nem fog az ölünkbe hullni, hanem mindenkinek szeretném kívánni, hogy további jó gondolkodást, akár a YouTube-ról hallgatott további előadásokra is bíztatnék mindenkit. A Sola Scriptura, sola.hu-n Vankó Zsuzsa előadásait lehet hallgatni, sola.hu, tehát ez könnyű megjegyezni. Az újságnak is ez a neve, hogy címe, meg a főiskolának is, hogy Sola Scriptura. És Andrást pedig mindenhol lehet már. Most már nem azt mondom, hogy a Csapból is folyik, de gyakorlatilag a Gelencsér szóval már bármennyi előadást és bárhonnan le lehet tölteni. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmüket, és további szép estét kívánok. Thank you.